Mária dicsérni hívák jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Aranyszájú Szent János tanítja, hogy tulajdonképp az lenne normális, ha egyáltalán nem szorulnánk a Szentírásra. Ez akkor lenne, ha jó és tökéletes életet élnénk, és ezért a Szent Lélek kegyelme helyettesíteni a Bibliát. A tintával ír Szentírás helyett a Szent Lélek maga írná tele tanításával lelkünket. Mint ahogy Pál apostol is Istentől kapta evangéliumát, és nem a többi apostol elbeszéléséből. Szent Ignác is azt állította magáról, hogy Isten neki annyira kinyilatkoztatta magát, hogy minden előzmény nélkül megértette a hit tanítását, amit a lelki gyakorlatok könyvében belevett. De mivel az ember az Isten kegyelmét eltékozolta, akkor legalább használjuk szorgalmasan azt a másik mentőövet, amit kaptunk az isteni kinyilatkoztatás által. Hogy az első út jobb lenne, azt Isten tettel és szóval tanúsítja. Isten Noéval, Ábrahámmal, Jobbal, Mózessel nem levelezéssel tartotta a kapcsolatot, nem is utalt könyvekre, hanem személyesen találkozott velük. Csak miután Izrael népe elpártolt tőle, és a bálványimádás mélységébe süllyedt, akkor adott népének írásokat és törvényei kőtábláit, hogy a népnek legyen emlékeztetője és figyelmeztetője. Ez nem csak az ószövetségi igazaknál található, hanem az új szövetségben is. Jézus szavait nem a könyvekre, nem még csak e-mailre vagy komputerre sem bíztam, hanem az élő szóra. Azért nem adott apostolainak írott szövegeket, hanem helyette megígérte a Szentlélek kegyelmét. A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Hogy az utóbbi módszer sokkal jobb az írott szónál, azt Jeremiás proféta is bizonyítja. Íme jönnek napok, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával. Törvényemet a bensejükbe adom, és szívükre írom. Istenük leszek, ők pedig az én népem. És Szent Pál is mondja, a mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkben, ismeri és olvassa azt minden ember, mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban, hogy Krisztus levele vagytok, amely a mi szolgálatunk által készült, nem tintával, hanem élő, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívhúsból való tábláira. De a keresztények is az idők folyamán eltávolodtak Krisztustól, egyesek a tanításba, mások az életvitelbe, ezért szükségessé vált a leírt szó általi buzdítás. Noha olyannak kellene lenni életünknek és életvitelünknek, hogy ne legyen szükségünk írott szavakra, hanem az írott betűk helyett a Szentléleknek kellene lelkünket az Isten igéje számára nyitva tartani. De már elpazaroltuk a kegyelmet, rá vagyunk utalva a Szentírás használatára. Hogy üdvözüljünk, nagyon kevés igazságot kell megtanulni. Tulajdonképp még a hittanóra sem okvetlenül szükséges. A paraguayi őserdők lakói keveset tudtak az üdvtörténetből. Számokra nem születtek meg még a kis proféták, Melkizedek nevével sem találkoztak, Zorobábellal nem tudtak mit kezdeni, és mégis vallásos emberek voltak. Hisz Isten tíz parancsolata a legősibb törvényhozás, és bele van írva minden emberi szívbe. Nem a hagyomány útján tudjuk, hogy a lopás és a gyilkosság rossz, hanem még a gyerek is elpirul az első hazugság alkalmából. Azt is nehezem rásnál hinni, hogy csak a Szentírás a hit egyetlen forrása. Eddig még sohasem találta meg a Bibliában a tanítás helyét, hogy csak a Szentírás a hit forrása, és mások sem mutatták meg nekem eddig. A Szentírás ismerete nem elégséges a hithez, hisz az ördög sokkal jobban ismeri a Bibliát, mint a leghíresebb exegéták. De mivel életünk nem felel meg az Isten örök törvényének, azért nagy szükségünk van a Szentírásra, hogy használjuk életünk javítására. Igazságtalan lenne, ha nem szentelnénk neki nagy figyelmet, mert ha már az sincs rendben, hogy egyáltalán Szentírásra szorulunk a Szentlélek kegyelme helyett, mennyivel igazságtalanabb részünkről, ha nem használnánk az írásokat és elhanyagolnánk a Bibliát, mintha a számunkra felesleges lenne. Ilyen tettel még inkább eltávolodnánk örök üdvösségünktől. Hogy az örök kárhozattól megmeneküljünk, foglalkoznunk kell az írásokkal, tanuljuk meg, hogyan kaptuk az Ó, illetőleg az Új Szövetséget. Az Ószövetség törvényét Isten a pusztában adta, miközben a Sínai hegy füstbe és tűzbe burkolózott, villámok cikáztak, és a harson a hangjába belekeveredett az elnyújtott mennydörgés. Mózes belépett a sötétségbe, és hallotta az Isten szavát, én vagyok az Úr. Egészen másképp kezdődött az Új Szövetség. Itt nem voltak sivatagok és hegyek, sem füst és sötétség, hanem egy egyszerű házban tartózkodtak az apostolok kora reggel, csend uralkodott az imádkozó gyülekezetben. Az Ószövetségnek szüksége volt a nagy csodajelekre, mert a hallgatók csak ebben a nyelvben, a harsonák és a dörgő villámok viharában értették meg az Isten nagyságát. Más volt az apostoloknál, hisz Jézus évekig előkészítette őket. Ugyan náluk is volt szélvész, a Szentlélek eljövetelénél, de erre nem az apostoloknak volt szükségük, hanem a városlakók és a zarándokok figyelmét akarta a szélvész és a tüzes nyelvek jele az apostolokra terelni. A csodálkozó tömege jelek ellenére csak annyit tudott mondani, hogy tele vannak édes borral már korán reggel. A jelek nélkül egyáltalán meg sem hallgatták volna az apostolokat. A Szentlélek eljövetele által az apostolok nem kaptak kőtáblákat kezükbe, mint Mózes a Sínai hegyen, elég volt, ha Jézus tanítását beleírta szívükbe. Szívük azonnal túlcsordult, megtelt a tanítással, a karizmákkal és minden lelki adománnyal. Így lettek ők maguk a Szentlélek kegyelmével élő írássá és élő törvénykönyvekké. Szájukról olyan eredményesen ömlött a tanítás, hogy 3000-et, 5000-et tudtak magukhoz vonzani minden népből és nemzetből. Ugyanaz a Szentlélek töltötte meg Mátét, a Vámost és a többi evangelistát, hogy evangéliumukat megírják. Nem szégyeljük megvallani, hogy ők nem tudósok, nem tanítók voltak, hanem csak tudatlan vámosok és műveletlen galileai halászok. Mint hogy a többi apostol sem volt tudósabb, mert éppen ez a műveltség hiánya bizonyítja a lélek kegyelmét és az apostol erényét. Az evangélium, az örömhír Krisztus műve. Örömhír, mert a büntetéstől való szabadulást, a bűnök bocsánatát, az igazságot, az életszentséget, a megváltást, az Isten gyermekséget, a mennyország öröklését hirdeti a népnek, amely a sötétségben és a halál országában és a halál országában és árnyékában ült. Mi mással lehetne az örömhírt, az evangéliumot összehasonlítani? Üzenete egy teljesen fordított sorrend. Isten a földön van, és az embernek az ég a hazája. Isten kiengesztelődik az emberrel, és az ördög országát elűzi. Az élet legyőzi a halált. Isten igéjét mindenhol elvetik, és az bő gyümölcsöt hoz. Ezért örömhíre könyvnek a neve evangélium. Minden más nagy szó tartalom nélkül marad. Értéktelen a nagy gazdagság, erős hatalom, uralkodás, dicsőség, tisztelet, és mindaz, amit az emberek nagyra tartanak. Az egyszerű galileai halászok üzenete ellenben, a szószoros értelmében örömhír minden embernek, nem csak már el nem múló és biztos kincs, hanem már nem érdemeinkkel és erőfeszítésünkkel szereztük meg. Nem munkával, izzadsággal, nem fáradtsággal és nélkülözéssel jutottunk birtokába, hanem az Isten szeretete által. Sok tanítványa volt Jézusnak, mégiscsak négyen írtak evangéliumot, és ebből itt csak a fele volt apostol, a másik kettő meg csak az apostolok tanítványa. Az apostoloknak nem volt meg a becsvágyuk, hogy könyvírással dicsőséget szerezzenek maguknak, hanem csak a könyv haszna lebegett előttük. Tulajdonképp elég lett volna, ha csak egy apostol jegyzi fel Jézus tetteit, de sokkal hitelesebb, ha négyen írtak, különböző időkben és különböző helyeken. Nem egyeztették egymás között az írásokat, nem is akartak összhangot teremteni, hisz tudták, hogy mindegyikük ugyanazt az igazságot mondja el különböző szempontok szerint. Ha négy száj tesz tanúságot, tanúságtételük nagyobb, mint egyé. Nem egyforma minden apostol feljegyzése. Ha Budapesten pár ember végigmegy a városon, akkor utána mindegyik egymástól függetlenül leírja, hogy mit látott, és az olvasó azt fogja gondolni, hogy nem is ugyanazon az úton mentek. Mindegy sok mindent látott, amit a másik észre sem vett. Mindenki beleviszi saját személyiségét. A nő a divatboltokat látja, a férfi a szerszámüzleteket, a kiszolgáló a vendéglőket, a papa templomokat, a politikusok a városházát veszik először észre. Az apostolok is így voltak. Sok minden ugyanaz, más részek különböznek. Ez nem befolyásolja igazság tartalmukat. A lényeges dolgokban mind a négy ugyanazt mondja és tanítja, sehol sem találunk ellentmondást. Mik lényeges dolgok az evangéliumokban? Csak mint példát említem, hogy egy Isten van, hogy az Isten emberré lett, csodákat művelt, megfeszítették, meghalt és eltemették, de harmadnapon föltámadt, fölment a mennyben, és újra eljön ítélni élőket és megholtakat. Lényeges dolog, hogy üdvözítő parancsokat adott, hirdessétek az evangéliumot. Lényeges, hogy Jézus az Isten fia, egyszülött és egy lényegű az atyával. Ezekben minden evangéliumnak ugyanaz a tanítása. Ha nem minden evangélista minden csodát említ, ez lényegtelen dolog. Hogy az elbeszélések helyben különbözők, hogy az elbeszélések helyeiben különbségek vannak, az azzal is magyarázható, hogy Jézus több tanítását több helyen is elmondta. De az evangélium leglényegesebb tanítása az, ég és föld elmúlnak, de az én igémmel nem múlnak. Mikor az apostolok elmentek az egész világra, nem cipeltek egész könyvtárakat magukkal. Nem volt rá szükségük. Tudták, mit kell tanítani és hirdetni. Azt is tudták, hogy a hit a hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által jön. Ezzel a módszerrel évtizedeken át nagyon is jól kijöttek, hogy végül miért írták le az evangéliumot, annak okát Lukács világosan megadja. Már sokan megkísérelték rendbe elbeszélni a köztünk végbe ment eseményeket, amint előadták azt nekünk azok, ki kezdett óta szemtanúi és szolgálói voltak az igének. Jónak láttam én is, miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, hogy neked, kegyelmes Teofil, sorrendbe leírni, hogy jól megismerd azon dolgoknak bizonyságát, amelyre téged oktattak. Itt Lukács azt mondja, hogy nem azért írja evangéliumát, mert az a hit egyetlen forrása, hanem hogy Teofil lássa, hogy valóban hiteles az, amire őt szóban oktatták. Itt viszont meg kell jegyeznünk, hogy minden keresztény vallásban nem a Bibliának van elsőbsége, hanem a hittannak. Nem a Bibliából vezetik le hittanukat, hanem hittanuk segítségével magyarázzák a Bibliát. A legtöbb keresztény felekezet dogmatikájában két fontos tétel szerepel. Az első, a katolikus vallás elhagyta az apostolok által hirdetett tanítást. A másik fontos tétel, hogy csak az képezi a hit tárgyát, ami a Bibliában van. Noha a Biblia egyik állítás sem bizonyítja, mégis ebből a hittételből magyarázzák a Szentírást. Például a fenti idézetet Károli így fordítja, sokan kezdették rendszerint megírni azokat a dolgokat, dolgoknak az elbeszélését. Ő megírni szót használja, ami önmagába véve nem volna rossz, de a legtöbb fordító, még a latin és Luther is az elbeszélni szöveget alkalmazzák. Vagy az unitáriusoknak a dogmatikájuk tanítja, hogy egy az Isten. Ez szerint értelmezik a Szentírást. A katolikusoknál már az ókeresztényeknél is a hitvallásnak volt elsőbsége a Szentírással szemben, ahogy a sok ókori író kifejti. Hisz magától értetődik és általánosan elfogadott, hogy az apostolok nem írtak le mindent, amit tudtak vagy láttak. János bevallja, Jézus még sok egyéb jelet is művelt tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Van még sok egyéb is, amit Jézus tett, amelyeket, ha egyenként mind megírnánk, úgy gondolom, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Az egyházatyák már az első századokban szembesültek a ténnyel, hogy az egyház az apostolok tanítását a hagyománnyal vette át, és ebből értelmezi az írást.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. kedves hallgatóink, vagy azok, akik látják ezt a felvételt, én Lukovics Milán vagyok, és amikor szóba kerül az, hogy a kedves hallgatókat adakozásra buzdítsuk, adományokat kérjünk a Mária Rádió számára, mindig elfog a félelem, hogy vajon nem unják-e ezeket a felhívásainkat a kedves hallgatóink. És hát biztos, hogy van, aki unja is, vagy néha azzal is találkozom, hogy valaki nem érti, hogy miért kérünk mi minden hónapban, vagy folyamatosan adományokat, de hát talán van abban valami érték, hogy a Mária Rádió független mindentől, csak a hallgatóktól függ, úgyhogy aki rendszeresen hallgatja a Mária Rádiót, hát arra kell, hogy kérjük, hogy rendszeresen is járuljon hozzá az adományával a Mária Rádió működéséhez. Amit nagyon fontosnak érzek, az a rendszeresség. Akkor nyugodtan elengedhetjük a fülünk mellett az ilyen felhívásokat, ha valaki valahogy kialakította a rendszeres adományozást. Nincs kis összegű vagy nagy összegű adomány, csak adomány van. A kis összegű adomány is segítség, sok kicsi sokra megy. Ami sokkal fontosabb, az a rendszeresség. Ha valaki arra hagyja a Mária Rádió fenntartását, mert a hallgatók tartják fönn, hogy hát amikor majd kedvem lesz, vagy ha olyan hangulatom lesz, vagy valami olyan erővel szólít meg, hogy hát mindenképpen adakozási kedvem támad, akkor az valószínűleg rendszertelenebb, vagy hát akár a mi számunkra is kiszámíthatatlanabb támogatást, adományozást jelent. Az, aki rendszeresen beállítja, hogy minden hónapban az az összeg, amit erre szívesen rászán, az hozzánk eljusson, hát nekünk az jelenti a legtöbbet, úgyhogy kérjük szépen, hogy minél többen vegyenek részt abban, hogy a Mária Rádió fenntartói legyenek.
Kedves hallgatóink! Szeretettel hívunk mindenkit, imádkozzunk együtt, vigyük közösségben az Úr elé hallgatóink, családjaink, közösségeink ima szándékait. Várjuk olyan egyének, családok, közösségek jelentkezését, akik vállalják, hogy havonta egy alkalommal rózsafűzér imádságot mondanak élő adásban a Mária Rádió kápolnájában 12 óra 15 perckor vagy 15 óra 15 perckor. A távolság nem akadály, a technika segítségével internetes felületeken és telefonon keresztül is élő adásba tudjuk kapcsolni a testvéreket. Lehet csatlakozni oly módon is, hogy megfelelő hangminőségben rózsafűzér imádságot rögzítenek, és azt elküldik részünkre, hogy adásba adhassuk olyan alkalmakkor, amikor nincs élő imádság a rádióban. Várjuk jelentkezésüket e-mailen az info@mariaradio.hu címen, vagy telefonon a 061 373 0701-es számon.